Áldozó, hogy csütörtök van, felolvasom az igéből azt a részt, amelyik a legrészletesebben írja le azt, ami ezen a napon történt. Olvasom tehát az apostolok cselekedetéről írott könyvet, az első fejezet, első 14 versét olvasom. Az első könyvet arról írtam Teofiluson, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett. Miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él. Amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, kijelentette nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt. Nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára fölemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, imé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki fölvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járókörre. Amikor hazaértek, fölmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Judás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Kedves testvéreim, a szellemi világ dolgairól mi csak az anyagi világ hasonlataiban, képeiben tudunk beszélni. Közvetlenül nem tudjuk se megragadni, se kifejezni a szellemi valóságot. Áttételeződik bennünk földi látományjá, látomássá, érzéssé, vagy éppen gondolattá, szavakká. Tehát testetől valami módon a láthatatlan. Ennek elődje is van, hátránya is van. Jézus példázatokban beszélt, közel hozta hozzánk a képekben az Isten országának a titkai, de lehet elakadni a képeknél, pedig azok a képek csak jelzik a szellemi valóságot. Hát azért mondom, a képek segítenek is, de esetleg akadályoznak is. Segítenek, mert szemléletessé teszik a láthatatlan, esetleg akadályoznak, mert elakad az ember a képnél. Mikor ezen elmélkedtem, eszembe jutott megint csak egy kép, de talán ez is szemléltet valamit. Régi időkben még élt apósom, méhészkedett egy időben, és emlékszem arra, milyen volt az, amikor kivágott egy darab lépes mézet, mézes lépet, és azt szopogattuk, rágcsáltuk. Csodálatos íze van a lépes méznek, de egyszer csak a mézet az ember kiszívja belőle, lenyeli, és akkor marad a viasz. Azt hiába rágcsálja tovább, akkor már
több méz nem jön.
Hát valahogy ez a kép jutott eszembe, hogy a szellemiekről való képek olyan, mint a, olyanok, mint a lépes méz, azokban a kis hatszögletű sejtekben méz van, de más a méz és más a viasz. Tehát itt a képek valamit hordoznak, az a méz, azt magunkba kell venni, de aztán a viasz, a kép maga az bizony nem segít, esetleg akadályoz. Ez talán leginkább éppen áldozó csütörtökön lehet átélni, amikor is valami csodálatos dolog történt, és hát erről a csodálatos dologról ilyen lépes mézben adja elég Isten az igét, ilyen leírásban, ilyen képben, de nagy baj az, ha elakadunk a képnél, és nem jutunk el magához a szellemi valósághoz. Én most arra próbálok vállalkozni, nem könnyű vállalkozás, hogy a képen túlmenően magát az igazságot állítsam elétek. Mi ennek a napnak az üzenete, áldozó csütörtöknek az üzenete, amely bekerült az apostoli hitvallásba is, amelyik elmondja Jézusnak az életét, száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámad, a fölméne mennyekbe ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Ma erre emlékezünk, hogy fölméne a mennyekbe. De mi az, hogy föl? És mi az, hogy méne? És mi az, hogy mennyekbe? És mi az, hogy ül? És mi az, hogy az Atya jobbján ül? Ahány szó, annyi érzékletes kifejezés ebből a földi világból, és így egyik sem igaz. Kimondom mereven, egyik sem igaz. Föl. Hol van a föl? Föl gömbön nézzük föl. És így tovább. Tehát az a feladatunk, hogy amit a Szentírás ilyen érzékletesen, képesen mond el, az abban rejlő mézet szívjuk ki most, a képen rejlő üzenetet, evangéliumot igyekezzünk megérteni. Tehát testvéreim, arról van szó, hogy 40 nappal húsvét után befejeződött egy időszak, és kezdődött valami más. Mögöttünk van 40 nappal húsvét, előttünk van 10 nappal pünkösd. Így volt az első időben is, Lukács leírása szerint, húsvét és áldozó csütörtök között 40 napon át Jézus hol megjelent, hol eltűnt, zárt ajtókon át megjelent, aztán eltűnt, és ebben az utolsó esetben úgy tűnik, hogy ő maga is jelezte azt, hogy többé így nem fog megjelenni. Szinte elbúcsúzott a tanítványoktól, és ígéretet adott, hogy így nem, de valami más módon annál inkább. A tanítványok nyilván akarták volna visszafogni, hogy Uram, ha már testben nem vagy, de legalább ezekben a megjelenésekben, ezekben a húsvét utáni látomásokban, legalább így maradj közöttünk, és így sem volt hajlandó maradni, hanem azt mondotta, hogy jobb néktek, hogy még ez is eltűnjön, mert ezek után küldöm a Szent Lelket. Most tehát 40 nap telt el úgy, hogy Jézus itt-ott megjelent a tanítványoknak. Föltettem most ezt a primitív kérdést. Hol volt e 40 nap alatt Jézus? Hol volt e 40 nap alatt? A tanítványokkal nem volt együtt, hiszen időnként egy kis időre megjelent, aztán eltűnt. Naív a kérdés, és még naívabb a válasz, a tapogatózó válasz, hogy talán valami barlang van volt, ahonnék időnként előjött és megjelent, aztán visszament abba a barlangba. Hol volt ez a 40 nap alatt? Most ez a hol volt kérdés mutatja, hogy mennyire nem tudunk szellemi módon gondolkozni, csak anyagi valóságokban. Hol volt, ez mutatja, hogy csak a térben tapogatózva tudunk tájékozódni. Itt volt, vagy ott volt, holott pontosan az jellemezte húsvét után Jézus, hogy kilépett a télnek a kötelékéből, tehát se itt, se ott. Hol volt tehát Jézus 40 nap alatt? A föltámadása után, mennybe menetele előtt, hol volt? Erre nem lehet földrajzi fogalmakban feleletet adni, mert már nem itt volt, vagy ott volt. Erre a bibliai felelet azt mesél, hogy az Atyánál volt. Az Atyánál volt. És ez egy szellemi meghatározás, ez már nem földrajzi meghatározás. Nagyon figyelemre méltó a János evangéliumában, az egyik húsvéti történetben emlékezünk rá, amikor Mária Magdolna találkozik vele, azt hiszi, hogy a kertész volt, aztán megszólítja őt Jézus így, hogy Mária, és akkor a hang muzsikájából ráismer Jézusra. És ekkor Jézus ezt mondja neki, ne tartóztass engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nékik, fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. A János evangéliuma nem tud külön egy mennybe meneteli alkalomról, de erről tud, hogy a föltámadás után Jézus azt mondta, hogy fölmegyek az én Atyámhoz. Na most itt akadozik a gondolkodásunk is, becsületesen valljuk meg, én megvallom, hogy a szavam is, a gondolkodásom is akadozik, de mégis valami ilyesmiről kell beszélni, testvérem, hogy Jézus eredetileg az Atyánál volt. És az egyik szép énekünk szerint kijött az Atyától a világba. Először az Atyánál volt, úgyhogy egész valója ott volt, aztán kijött ebbe a világba, a szabad ezt mondani, súlyponttal itt volt közöttünk, emberlétbe öltözött, embertestbe öltözött, itt volt súlyponttal közöttünk, jól lehet nem szakadt meg az Atyával való kapcsolata. De a létének a jellege az, hogy itt volt közöttünk. Az Atyától kijött, itt volt közöttünk. Elvégezte szolgálatát, közöttünk volt, súlyponttal, létének a súlyával itt volt közöttünk, jól lehet nem szakadt meg a kapcsolata az Atyával. Visszament az Atyához, jól lehet nem szakadt meg a kapcsolata velünk, továbbra sem. De súlyponttal ismét az Atyánál van. Létének a súlypontja ismét visszatevődött az Atyához. Az Atya jobbján ül. Tehát ez az a fordulat, ami történt, és ez nem az, hogy innét odébb ment, föl felhőkbe, szokták gúnyolni ezt a jelenetet, hogy nincs csak, hát mint valami űrhajós fölemelkedett és felhőkbe, felhők fölé. Nem, nem ez történt. Itt egy szellemi fordulat történt, befejeződött egy szakasz Jézusnak köztünk léte, és innét kezdve visszament az Atyához. Hol volt tehát? Az Atyánál volt, és az Atyánál van. Érthető a tanítványoknak az a vágya, hogy tartóztatni akarták, fogni akarták, hogy Uram, maradj közöttünk, mert jó dolog téged látni, tapintani, fülünkkel hallani a szavadat, megsimogatni a ruhádat, téged, arcodat, testedet, jó dolog. És Jézus ezt a jó dolgot megvonta tőlük egy még jobb dolog érdekében. Tudunk-e így gondolkozni, testvérem, a jó dolgot megvont egy még jobb dolog érdekében. Ha nem megyek el tőletek, nem kaphatjátok meg a Szent Lelket. Itt gondoljunk erre a különbségre, hogy Jézussal lehetett az előtt is, áldozó csütörtök, vagy pláne nagy péntek előtt lehetett kapcsolatot tartani, és pünkös után is lehet Jézussal kapcsolatot tartani, de mi a lényeges különbség? Magamban így mondottam, nagy péntek előtt a lomha látás lehetősége volt a miénk, a tanítványoké. Pünkösd után az aktív odafigyelés kellett ahhoz, hogy Jézust észrevegyék, érzékeljék. Ez egy külön gazdag elmélkedési téma, ha valaki szavakat szívesen megjegyez, és mondanám, hogy ezen érdemes gondolkozni. A lomhalátás, a lustalátás, nem? Az könnyű, lustalátás. Ránéztek Jézusra, itt van, jaj, de jó, itt van. Most nem elég a lustalátás. A szívnek kell odafigyelni. A szívnek kell Krisztustól jelzéseket venni. Vagy kap, vagy nem kap. De nem lehet lusta módon csinálni a Krisztussal való kapcsolatot. Nagy péntek előtt lehetett. Csinálták is a tanítványok. A lustalátással. Itt van. Akármikor szólítjuk, felel rá, megérítjük, itt van a közelünkben. Ez kellemesnek tűnik, de primitív, testvéreim. Az, hogy az érzékeimmel biztosítom be Krisztus magamnak. A lusta látás után egy új korszak kezdődik, a szívnek az odafigyelése. És ez a mostani helyzet. Ebbe vagyunk most áldozó csütörtök óta. Figyeljük meg, hogy az apostoli hitvallás bizonyos dolgokat múlt időbe mond, egy szót jelen időbe mond, és aztán beszél jövőbeli dolgokról. Fogantatott, született, szenvedett, megfeszítették, meghalt, eltemettették, száll alá fogokra, föltámadott, fölment a mennyekbe, mind-mind múlt időben van. És figyeljük a váltást, a következő szó már jelen időben van. Ül. Az Atya Isten jobbján folyamatosan ül. És van egy jövő idejű, majd lépen eljövendő. A mostani állapot az, hogy Jézus Krisztus az Atyánál van, az Atya jobbjánál ül. Ez persze megint csak kép a régi királyi ceremóniák udvartartásnak a képe van itt. Az uralkodó mellett a kormányzó, a megbízott teljhatalú nagyvezér, ott ült az ő jobbján, ez az akkori világból való kép van itt, és nyilván ez se igaz így, hanem itt is valami van ebben a lépes mézben, valami igazság, és ezt próbáljuk most még megérteni. Mit jelent az, hogy ott van az Atya jobbján, ott ül, ott van? Nos, testvéreim, itt megint gyarló képet, hasonlatot hozok, de talán ez a tökéletlen kép mégiscsak valamit szemléltet. Calvin Jánosra gondoltam, Genf városában reformátori szolgálatot végzett. Figyeljük meg ezeket a szakaszokat. Megjelent Genf városában egy ember, egy Calvin János nevű ember, nem akart ott maradni, ott maradt. Egy ember, akiben bizonyos lélek volt. Az a lélek az ő testére is szinte ráütötte a pecsétjét, egy puritán ember, egy szikár ember, szigorú ember, erkölcsi követelményekkel. Egy ember, akiben egy lélek volt. Most ez a lélek kiáradt Genf városára. Ráütötte a pecsétjét Calvin János lelke Genf városára. Rugódoztak ellen, lázadtak ellene. Lehet, hogy nem is jó csinálta a Calvin. Most nem ez a lényeg. A szemléltetés a lényeg. Egy emberben egy lélek megjelent Genf városában. Az a lélek szorosan kötődött Calvin Jánoshoz. És a Calvin János teste, lelke, emberi személyisége ráütötte a pecsétet Genf város egész életére. Calvin meghatározta Genf életét. Aztán Calvin meghalt, és lett utána a calvinizmus, amelyik továbbra is meghatározta Genf életét, és kirajzott onnan a calvinizmus a világ minden tájára, hozzánk is elérkezett. Ekkor már Calvinnak az emberi, testi mi volt, az nem volt benne a játékban. Ellenben a lelkülete az volt, tehát szinte lehet különbséget tenni Calvin János emberi jelensége között, és a Calvin János szellemisége között. Az emberi jelenség eltűnt, a kálvinizmus, mint szellemiség megmaradt és elterjedt a világon. Sőt, ha tovább gondolkozunk, kitűnik, hogy ott is van kálvinizmus, ahol sose hallották Kálvin János nevét. Egy nagyon fontos gondolat, majd az alkalmazásban lesz fontos. Gondoljuk csak meg, hogy ott is van kálvinizmus, ahol sose hallották Kálvin János nevét. Tudik, ő benne egy bizonyos lelkület testesült meg. Ez a lelkület van másutt is. Puritánizmus, szigorúság, erkölcsi fegyelem, áldozatkészség, Istennek makacsul, odaszánt élet. Ez volt Kálvinnak az élete. Ez van másutt is. Tehát azt mondhatjuk, hogy kálvinizmus van ott is, ahol sose hallották Kálvin nevét. Na ez a hasonlat. Most ezt alkalmazzuk Jézus Krisztusra. Megjelent itt közöttünk egy ember, akit úgy neveztek, hogy Jézus Názáretben nőtt fel, ácsmesterséget tanult. Megjelent egy ember, telítve valamiféle szellemmel. Szoktam mondani, hogy a názáreti Jézus ember teste edény volt csupán, és az edény teljesen színültig, csordultig, megtelt Isten szellemével. És ez a valaki, ez a pecsétjét ráütötte a környezetére, először 12 emberre, nehezen fogadták el az ő elpecsételő szellemiségét, aztán tovább-tovább terjedt. Először volt a Jézus, aki teljes volt Krisztussal. Most szeretném, ha a szavakon elgondolkoznánk. A Krisztus az ő isteni valóságát jelzi. Ezzel a Krisztussal volt teljes a názáreti Jézus. Meghalt, föltámadott, az ő Krisztus volta, újra megjelent az emberek előtt. Ez az ő Krisztus volta. Istenhez visszatért. És ez az ő Krisztus volt, aki árad erre a világra. Uralkodik ezen a világon. És itt mondom azt is, hogy teljes szívvel vallok, hogy ott is uralkodik ez a Krisztus, ahol sose hallották a nevét. Mint hogy ott is van kálvinizmus, ahol sose hallották Kálvin János nevét. Mert ami Kálvinban volt, az még sok felé van a világon. Tehát Jézus Krisztusról is ezt kell vallanunk, testvéreim, hogy az isteni valóság beleöltözött egy Jézus nevű emberbe, halála után föltámadott ez az isteni valóság, ez a Krisztus valóság, visszaköltözött az Atyához, és ebben szétáradt ebben a világban Szentlélek, úgy mondjuk ezt. Na most testvéreim, mi a döntő ebben? Az Atya jobbján ott van a Krisztus. Ez a lelkület, ez a krisztusi mi volt, ami a názáreti Jézusban itt olyan érzékletesen, olyan kedvesen munkálkodott közöttünk. Vagyis igazából itt az Istenről van szó. Kicsoda az Isten, milyen az Isten, Krisztus-szerű az Isten. Na ez a lényeg, testvéreim. Krisztus-szerű Istenünk van, az, hogy az Atya jobbjánál van, az azt jelenti, hogy a Krisztus módján uralkodik az Isten. A Krisztus módján viszi a történelmet előre, vagyis áldozatokkal, türelemmel, megbocsátással, évszázadok, évezredek menetében, ahogyan a názáreti Jézus közénk jött, és az ő lelkülete kiragyogott, a Krisztus lelkülete kiragyogott a Jézus testből. Hát ez az, aki ott van az Istennél, és ez az Isten kormányozza ezt a világot. Láthatatlanná lett a Krisztus, igen, mert először a Jézus testében volt látható. Aztán láthatatlan lett, visszatért az Atyához. Ebben az az elkötelezés van, hogy aki egy személyben láthatóan hordozta az Isten, ahelyett most milliók a saját testünkben hordozzál az Istent, a krisztusi mi voltot. Áldozó csütörtökön így fordul át a Krisztus történet, aztán pünköskor természetesen a Krisztus történet egyház történetté. Egy valaki itt volt, Isten edénye. és pedig az Isten szeretetének az edénye, Krisztus. Visszatért az Atyához, azt mondja, jobb néktek, hogy visszatérjek. Mert visszatérvén az Atyához adom néktek a Szent Lelket, és ő általa valósabb lesz a ti krisztusi voltotok, mint amikor engem simogattok, engem tapogattok, engem szerettek, de úgyhogy ti vagytok, ti magatok, én meg vagyok más. Pünkösd után a Krisztus valóság úgy belénk költözhetik, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és milliós példányokban sokszorozódik a Krisztus életeink ebben a világban. Itt van az elkötelezése ennek az egész ügynek, testvéreim, és még azt hozzá kell mondani, hogy ez nem is annyira elkötelezés, ez egy csodálatos lehetőség, amihez ő még külön ígéri a segítségét. Egy kicsit beleremeg a szívünk, ha arra gondolunk, hogy lezajlott egy Krisztus történet, és ennek a lezajlása maga az ige. Közbevetően mondom, nem úgy van a dolog, hogy csodálatosan szép dolgokat mondott Jézus, mondjuk hegyi beszéd, szeressétek ellenségeteket. Ez tőle függetlenül is szép és igaz, nem így van. Csak a Krisztus történetben vele együtt érvényes. Tehát a lényeg az, hogy megjelent itt egy lezajlott a Krisztus történet, és befejeződött, visszatért az Atyához. Ebből a történetből következik az a lehetőség, hogy újra testet ölt a Krisztus, megjelenik a Krisztus, és te is, és én is valami módon, alig merem én is magam kimondani, Istennek a Krisztusa leszünk. Úgyhogy a Krisztus testet ölt bennünk. Ugye, egy kicsit szinte riasztó ez a lehetőség, hogy én bennem folytatódhatik a Krisztus életem, na nem Istenem, inkább imádom a Krisztust, és csak ő csináljon mindent, én hadd maradjak nyomorult kis emberke. Ez nem hit, ez alázatoskodás, ez az evangélium visszautasítása. Az élő hit az, hogy Istenem, van ilyen kegyelem, hogy engem ezt a nyomorult idegrendszert, gyarló testvér ember, engem Krisztus edényé akarsz tenni. És amikor azt mondom, Uram, legyen meg a te akaratod, én elfogadom ezt a hallatlan méltóságot, hogy Krisztus edény lehetek ebben a világban. Bennem újra láthatóvá lehet a Krisztus, aki remegve, félve, erőtlenségének a tudatába elfogadja ezt, hogy én lehet-e Krisztus edény, az a hívő ember. Van-e benned ez a hit, testvérem? Mert ez ennek a Krisztus történetnek a csattanója. Visszatért az Atyához, hogy benned, bennem visszatérjen az emberek közé. És ismét mondom, ehhez a segítségét ígéri. Egyébként, hogy én ezt csináljam, akarjam, megvalósítsam, az végképp nem megy. De ígérte és adta is az ő Szent Lelkét, és Szent Lélek által Krisztus edényé lehetünk. Áldjunk meg Isten minket, hogy megértsük ezt a csodálatos lehetőséget, ezt az ajándékot. Már nem is mondom, hogy elkötelezés, mert ez rossz szó. Ezt az ajándékot, hogy ebben a világban az Isten Krisztusának az edényévé lehetek. Vagyis magának Istennek az edényévé, mert azt, hogy az Isten Krisztusa, azt jelenti, hogy az igazi Istennek, annak az Istennek, aki szeret, aki ellenségeit is szereti, aki életét adja a többiekért, ennek az Istennek, ennek a Krisztusnak az edényévé lehetek. Fogadjuk el, testvérek, ezt a csodálatos lehetőséget, és kérjük azt a segítséget, aki által, a Szentlélek által valóságtá lesz ez. Hagyjuk meg a fejüket, és változtunk.